Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ultipart.
Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!
Miközben mindenki arra vár, hogy felcsendüljön Bolgár György hangja, és gyorsan meg lehessen beszélni azt, hogy milyen beszédek hangzottak el ma, és milyen beszédek fognak még elhangozni ezután, és hogy mennyire jó volt ez. Ehhez képest itt van az Annó Budapest. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Punksnodded Miklós vagyok, és egy rövid időre, egy órára beugrott Kemény Dani is, mert egyébként Boris Jelszint viszi ma reggel, tehát nem is értem. Tehát reggel 6-tól, ma este 10-ig Boris Jelszint a technikus. Ez akkora munka ünnepe, hogy a fal adja a másikat. Szóval május 1-én nem nagyon lehet más csinálni, mint hogy arra biztassam önöket, hogy meséljék el legemlékezetesebb május 1-éjüket. Biztos volt ilyen, például édesanyám azt mondja, hogy 1962. május 1-én, és látják, a memóriámmal van a baj, már nem emlékszem rá, hogy ez melyik városban volt, hogy Hódmezővásárhelyen vagy Mezőhegyesen, de majd mindjárt ír egy SMS-t anyám, hogy ez hol is történt. Szóval, hogy 1962. május 1-én esett a hó. Úgyhogy hát ez is egy nagyon fontos emlék. Nyilván nekem is vannak emlékeim május 1-ével, hiszen önök tudják, hogy a kis Punksnodded Miklós az gyerekkorában közlekedési járőr volt, és közlekedési járőr mi voltában a Csonka János úttörő közlekedési század tagjaként vett részt május 1-i demonstráción, miközben a nagyobbak Babetta motorral haladtak, én a Tacskó fedőnevű biciklimmel, a Tacskó az egy nagyon menő márka volt, lehet, hogy egyszer majd megénekeljük az Annó Budapestben azt is, amikor már túl vagyunk a P20-ason, a Volgákon és a Skodákon, akkor majd beszélni fogunk erről. Szóval, hogy vannak telefonszámaink 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3, hiszen Kis Mária most itt van, hogy adott esetben segítsen önöknek. Mit integett a kezeddel?
Azt beszéltük, hogy egyből adásba kerülnek.
Azt beszéltük. Jó, hát ha azt beszéltük, akkor
de
azt beszéltük.
Kb. 5 perccel ezelőtt.
Jó, de velem beszélted? Jó, mindegy. Akkor hallgassuk meg a hallgatókat. Halló, jó napot kívánok!
Szia, Szala István vagyok.
Hello István, nagyon üdvözöllek.
Én két május 1-én szeretnék mesélni, mind a kettő fiatal koromról szólt, egy gimnazista korról. Uh-huh. Én a Lőveibe jártam a Vendel utcába, és másodikosok voltunk, amikor az a megtiszteltetés érte a gimnáziumot, hogy a lányok részt vehettek a következő évi május 1-én ilyen torna bemutatóval. Uh-huh. És gyakorlatilag abból állt az egész év májusig, hogy a iskola udvaron minden torna órán a lányok zenére gyakoroltak a koreográfiát.
Igen.
Tehát képzeld el, hogy elkezdődött az óra, és 5 perc múlva felharsant a május 1-i zene. Uh-huh. És lenged balra, fordulj jobbra, lenged. és így kellett órát tartani. Magyar órát, matematikát így kellett tartani. Na jó, aztán ez ment, először még röhögtünk, aztán már nem szerettük, és eljött a május 1-e, uh-huh. És reggel 8-ra kellett kimenni valamelyik ilyen Dózsa György melletti utcába.
Gondolom a Verseny utcába.
Valamelyikben, nem uh-huh. tudom. És képzeld el, ömlött az eső. De mintha Dízsába öntötték volna. Uh-huh. És ezek a gyönyörű szép melegítők, olyan volt, mint a néphadseregbeli melegítő, 5 perc alatt megszívták magukat vízzel.
Szegények.
És úgy lógtak, mint a gatya. Uh-huh. És 8-tól 10-ig ott kellett állni, és esernyőt se tartottak semmit a szakadó esőben.
Szerencsétlenek.
Négyen voltunk fiúk, uh-huh. mentünk, és forró teát, mindent vittünk neki, de szegények úgy összeálltak, hogy nem igaz. Képzeld el, hogy senki, és meg sem náthásodott tőle.
Hát nyilván.
Fiatalok voltak.
Fiatalok voltak, kellett a pénz, fűtötte őket, a hazaszeretet, meg minden.
Igen, hát sajnos minden nem, mert
az, minden, nem, mert az a tizsebetegben volt.
És nem tudtuk becsempészni nekik.
Aha. És de végül is előadták a koreográfiát?
Természetesen, és képzeld el, ezek a sejemszalók is megszifegolgott vízzel.
Igen.
És ahelyett, hogy úgy lágyan lebegtek volna.
Olyan volt, mint egy ostor.
Pontosan, mint a karikásos apákat szattottak, hogy nem igaz, és arra lehet vigyázni, hogy kineverjék egymás szemét.
Szegények.
Hát szörnyű volt az egész, szóval tényleg egy fél évet dolgoztak az egészre, és gyakorlatilag nullát ért.
Nem igaz, nem igaz, nem igaz. Miért ért volna nullát?
Hát, mert
tehát akik megnézték, azok azt mondták, hogy fú, nagyon ügyesek voltak. A lányok hozták azt, amit fél éven keresztül gyakoroltak. Az, hogy nem voltak annyira könnyedek, nem voltak annyira légiesek, lehet, hogy napsütésben jobban nézett volna ki, mint zuhogó esőben ez a koreográfia, ezt azért elismerem. De hát, hát ez dobta a gép, ahogy szokták ezt mondani.
Nem mindegy, szóval csak olyan emlékezetes volt. A másik ilyen az főiskolás koromból származik, szintén 9. kerületű per főiskola. És ott meg kivezényelték a teljes koszáradba csapatot zászlót vinni.
Aha.
Hát mondtuk, hogy mi az nekünk zászló, hát elvisztük, hát kész, hát semmi probléma. Aztán, mikor megérkeztünk a gyülekezési helyre, én 3 méteres alumínium cső volt a zászló út.
Jó.
És jó, mondjuk rajta ez a, szintén ez a tűszerű sejem volt, tehát annak nem volt igazából súlya, meg se húzta a csövet.
De azért kellett feszíteni egy kicsit a kart.
Igen. És megkérdezik, hogy hol van az nyakba akasztható.
Igen, ami tartja, hogy esetleg így be tudja támasztani. Mondták, hogy ilyen nincsen.
Igen, mondták, hogy ez valahol van, de nem találták.
Aha.
Azt mondani, hogy alul megfogni az egyik kezeddel, másikkal megtartani, és úgy vinni ezt a 3 méteres csövet.
Az nagyon kemény, azt legyünk őszinték. Tehát az...
ahogy szokták mondani, némi anyukák röpködtek úgy.
Jó.
Elég magasan, és az egész az volt szép, hogy aznap délután nekünk bajnoki meccsünk volt a Móricz gimnázium, a Budapest első osztályban játszottunk.
Elvesztettétek.
Nem, megnyertük.
Tényleg?
Ja, de még
de azért egy kis izomlázni.
Elvittük a zászlókat, mit tudom én, leraktuk meg minden, és utána emlékszel, még a Moszkva téren volt a trombitáskert.
Igen.
És oda voltunk meghívva ebédre, bármint a főiskola által.
Értem.
Mert hazamenni nem volt idő, és aznap a trombitáskertben csak rántott hús volt krumplival és uborka salátával, mert akkor a tömeg volt.
A legegyszerűbb, persze.
Nem, volt foglalt asztalunk, de olyat még nem láttam, hogy a pincérek ilyen 12 tányér rántott húst vittek egy kézen, és a másikkal megosztották.
Jó, majd akkor lesz egy olyan, amikor tartunk egy ilyen klubrádiós estet, vagy napot, és akkor bemutatom, mert a vendéglátóipari szakközépiskolában én ezt megtanultam, tehát hogy hogyan kell 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tányért fölrakni és kivinni. Lehet, hogy nem menne olyan jól, tehát lehet, hogy 12 nem menne, de 6-7 az biztos, hogy elfér a karomon.
Csak azért volt ez érdekes, mert egyik szép sudár tervet, a koszárlabdás srác nem volt megelégedve a kiszolgálással, elkezdett a pincérrel piszkálódni.
Az hiba.
Mondta neki és mondta a másik srác, de figyelj, azt mondja, ne piszkálódj, ezek a csáling gyerek, erős gyerekek, ehhez ránézek azt, és elfújom.
Persze.
És akkor meglátta, nem volt szálas termető a pincér, tényleg. És akkor meglátta, hogy tányér halomban a kezdet.
Igen.
Ja, azt mondja, bocsánatot kérek a pincsért, kész, ezért nem merek ekeckedni.
Jól van, István, köszönöm szépen.
Ennyi volt.
Így jártatok. Szóval,
igen, köszi, szia.
Viszont hallásra 0630 30 30 95 3, erre írhatnak a kedves hallgatók SMS-eket, a Dani, amikor szórakozik, akkor azt írja, hogy teszt, illetve vannak telefonszámaink is, a 0614 06 95 3, illetve a 0630 197 14 49, illetve a 197 14 48, majd elmondom lassan is. Anyám pedig azt mondja, hogy Pécsen a szülésznő képzőben járt akkor, amikor 1962-ben május 1-én esett a hó. Az annó Budapest ma, annó május 1-e. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, nem tudom, én vagyok-e.
Igen, ön, adásban is van.
Üdvözlöm önt is, és a kedves hallgatókat is, és hát sokféle május 1-e emlék kabarog az emlékezetemben.
Nos.
Szépek és rettenetesek is, és komikusak is. Hát az, ami nagyon szép volt, az nem az én élményem volt, mert akkor még a világon sem voltam, sőt, akitől tudom, szegény édesanyámtól, még az ő élménye sem, mert hát 45. május 1-én éppenséggel akkor szabadultak föl Németországba, az Elba környékén voltak, tudja, hol az amerikaiak meg
igen.
A szovjet csapatok
találkoztak, igen, vannak híres képek erről, kezet fognak a folyó fölött.
Ez így van, és ez hál' Istennek a háború végét és a nácizmus verességét is jelentette, uh-huh. És az amerikaiak a Stars and Stripes, ez a csillagok
és sávok
című röplapjaikon egy másfél héttel később, amit leszórtak, azban közölték, hogy Budapesten hatalmas nagy május elsei felvonulás volt, óriási örömünnep.
Tényleg?
Ez így van, aha. És erre tanúk is voltak, akik hát ma már szinte 100%-ig
nem élnek, igen.
És hát kiváló műsorok is voltak, előadói teljesítmények, a Gobbi Hilda lépett föl többek között, ugye, mint a korszak kiemelkedő személyisége, nem csak színész, mint társadalmi személyisége is, és valóban sok tíz, hanem 100 000 ember volt kinn a május elsői felmoláson, mert az emberek örültek, hogy túlélték a háborút.
Hogyne, igen.
És remélték, hogy egy jobb világ jön a nácizmus után, és hogy az emberek jobban és békében fognak élni. Hát a remények aztán sajnos nagyon gyorsan szerteposzlottak, de ez még a korai koalíciós időknek volt a...
Akkor még nem lehetett tudni, hogy mit fognak művelni Rákosék a háttérben.
Lehetett, hogy a háború és a földszabdulás okozta élmény sajnos nagyon gyorsan tovalebben.
Igen.
És hát ez még az eufória állapota volt. Aztán utána hát voltak, hát ugye a Rákosi féle május elség, Sztalin szobor, mi egymás, ezeket mondanom se kell, nem is akarok nagyon belemerülni a részletekbe, egy komikus részlet eszembe jut. Hát
az mindenféleképp kell, persze.
Hát remélem, hogy valóban az is, nem csak én gondolom annak. Az iskolával voltunk kivonultatva, és előttünk ment a gyermek élelmezési vállalatnak a
kamionja, terautója.
Kamionja, és hát köszöntötték a hangos bemondók, ugye mindig a sorra kerülő bevonuló cégeknek a dolgozóit, igen. Vagy alkalmazottait, vagy tagjait, és köszöntötték a mit tudom én hányszoros munkás, vagy munka, milyen érdemrendel kitüntetett cégét, a gyermekérezési vállalatot, mire föl kórusban azt kiabáltuk, és megúsztuk, mert senki a hajunk szálát se görbítette, mi napközisek voltak, és pocsék volt a kaja, és azt kiabáltuk, hogy anyagtakarékosságért kapta.
Ez igen. Jó, ez komikus.
Ez egy kedves.
Ez hányban volt?
Aztán a drámai epizód, az ugye a Csernobil utáni gyalázatos május elsője, amivel addig bárkinek is kétsége volt arra, hogy a bolsevizmus leszerepelt, hát azon a május elsőjén, azon a fölvonuláson, amire ugye az ismert, és akkor még ismeretlenül rossz körülmények között sor került, aztán mondanom semmit, hiszen az, hogy mi történt Csernobilban, arra először a svédek jöttek rá, amikor egy atomerőmű...
Igen. Egy atomfelhőt érzékeltek, igen. Egy felhőt.
Igen, a sugártöltés, mint amennyi az éppen a munkából távozott.
Hagyj vitatkozzak önnel, hogy szerintem jó, tehát azt gondolom, hogy és hát éppen évfordulója volt a csernobili atom szerencsétlenségnek, de azt gondolom, hogy 1957. május 1-e, az ebből a szempontból, ha most azt mondjuk, hogy betyárabb vagy furcsább volt, akkor én azt állítom, hogy igen. Ma elolvastam egy hosszú írást, mert én magam sem értettem, hogy hogyan...
A kurál írókonásra gondol?
Hát arra, amikor 30 000 ember kiment Kádár Jánost meghallgatni, ugye ez volt a...
Jó, hát az 57 egy rémes május első.
Na ezt mondom.
Is, igen.
Ezt mondom, hogy az igen, rémesebb persze. Volt, mint a csernobilos.
Hát megrázó erejű volt feltétlenül, mert én azt híradóban láttam, ott akkor színes riportfilm készült róla.
Hát az volt a Magyar Televíziónak az első közvetítése, abban nem vagyok biztos, hogy maga a televízió közvetítés színes volt, de azt tudom, hogy Szepesi...
A róla készült híradófilm
az volt. Az igen, az lehetett.
És hát az megdöbbentő élmény volt, hiszen már előzőleg is, és azt követőleg is retteretes perek és halálos ítéletek sorozatot született meg, hát amit ugye betetőzött a Nagy Imre Pernek a tragikus kimenetele. És
az később volt, az 1958-ban volt.
Később volt, és még 57 május 1-én.
Azt hiszem, hogy még akkor Darvas Iván is szabadlában volt 57 május 1-én, aztán később már nem.
Tudod, hogy a Darvas miért volt szabadlában május 1-én? Mert megmondták neki, hogy a Gerold Steiner Kaland című film forgatása, ami már a forradalom előtt elkezdődött, befejezik, és abba azon a napon érte fog menni a rendőrség. Ezt Kerek Perec közölték vele.
De nem tudtam.
És menetkész állapotban ült a Darvas, akkor még a Tolnai Klárival, az akkori feleségével is várta, hogy megérkezzen, és elvigye őt az ából. Hát szóval sajnos nagyon szomorú rémtörténetektől hemzseg ez a mi történelmünk, mind 45 után, mind 45 előtt, és nagyon jó lenne, hogyha ez a mostani lidérc nyomás is minél hamarabb véget érne, mert a háborúnak jövőre már 75 éve vége, és jó lenne, hogyha sok félszabadulás után egyszer egészen fölszabadulnánk.
Ámen. Erre azt tudom mondani én magam is. Viszont hallásra.
Igen, minden jót
viszont hallásra. 24 06 95 3, 197 14 49, illetve 197 14 48. Arra bízhatom a hallgatókat, hogy meséljék el, hogy melyik volt számukra a legemlékezetesebb május elseje, mitől volt az, melyik gyárt képviselték, hol gyülekeztek, merre ment a menet, amelyben részt vettek, és természetesen fontosak lehetnek a vidéki május elsejék is, hiszen nem csak Budapesten május elsőjeztek, ahogy ma végigjöttem a városon így délután, azért azt láttam, hogy meglehetősen sokan jönnek-mennek, tehát hogy teli van a város, és ha jól hallottam, akkor a Városligetben is, meg mindenhol tömegek vannak. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, akkor ez szerint én vagyok.
Kész csókom, ön van, igen. Nagyon kedves.
Egy csengés után, az lottóötösömet húzzák így ki szombaton. Szóval...
Hát nem most kellett volna kihúzni, hanem két héttel ezelőtt, amikor 4 milliárd volt benne.
Jaj, az már életveszélyes, az nagyon sok, nekem nem kellett.
Hát azért nagy duzzogva meg lehetett volna azt költeni.
Kész szívem. Tényleg volt egy olyan a 60-as években, hogy esett május elsőjén a hó.
Igen, anyám is írta.
Nem tudom, de én is azok közé tartottam, akit az előbb egy úr mondott, hogy a lány osztálytársai mindenféle hókusz-fókusz játszottak. Minden sportoló, első osztályú sportoló, illetve kiemelt iskolás sportcsapatok ilyen élőképeket adtunk elő mindjárt a műsor elején.
Igen.
Tehát velünk kezdődött az egész. Ez azért volt jó, mert ugyan korán kellett menni, meg tényleg ásztunk-fásztunk, ha rossz idő volt, meg megsültünk, ha meleg volt. Viszont 11-12-re otthon voltunk. Nem úgy, mint a szüleink, meg a testvéreink, akiknek muszáj volt a vállalati pofavizit, és amikor este hullafáradtan jöttek haza.
Hát ez a hullafáradtság, azért legyünk őszinték, tehát ott szentesen a sportkör mellett én azért láttam így apukákat kifektetve, mint a heringek, egy kicsit úgy belefáradtak a nagy ünneplésbe, igen, és ott szundikáltak a kurcaparton.
Városligetből átmenni Budára jó esetben, mert a hatosra nem lehetett felszállni, más meg nem nagyon jár. Úgyhogy az egy nem kis kirándulás volt, mert gyalog kellett oda menni, áldogálni kellett a felvonulóknak, míg sorra kerültek, végigvonulni mosolyogva a tribün előtt, aztán az oszolj, és aztán a ligetből is aztán szépen gyalog kellett jó darabon hazamenni.
És de a ligetben nem volt önöknek valami program? Nem azt adtak kakaót, nem adtak valami semmit?
Lett volna, de miután... azok, akik összetették a szalagot, zászlóslabdát, ami éppen a kezünkben volt, azok azzal voltak elfoglalva, hogy meglegyen darabra.
Igen, hogy ne. És a leltár mindenek felett.
Na most a kamaszkorú sportoló, az nagyon hamar meg tudám tiplizni, ha nem akar valahol ott maradni.
Nekem mondja, persze.
Úgyhogy ez, de tényleg volt egy olyan hó, egyébként az volt az arány, hogy 5 május 1-jéből kettőbe vagy megálltunk, vagy megfáztunk, háromba meg hőgutát kaptunk.
Értem.
Tehát, és ez miután én egészen kiskoromtól sportoltam, ez engem egészen a középiskolás koromig végig kísért, de én megúsztam ezt a kötelező sörvirsli, majális körhinta, részegember kerülgetéses izét, mert mi mindig megszöktünk utána.
És mi volt az élőkép egyébként, amit alkotni kell?
Hol címert játszottunk, hol csillagot, hol békegalambot, hol, és akkor volt olyan, hogy a pólónknak az első fele piros volt, a másik fehér, uh-huh. és akkor még forogni kellett, meg háttal menni, és akkor föntről a híradónak emelőkosaras autói aha. voltak, és onnan vették fel, és akkor tényleg nagyon jó mutatott, hogy mindenfélét. De mi a stadionban gyakoroltunk az utolsó hetekben.
Igen.
Megvoltak a részek, tehát iskolában, egyesületekben gyakoroltuk a kis részleteket, és aztán volt ilyen ösztánc próba a stadionnak az atlétikai kertjébe, az oszlop kertbe.
Igen, 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 a szoborparknál.
És végül is bulinak jó volt, mert kevesebbet jártunk iskolában, nem írtunk meg dolgozatokat, szóval voltak ennek. Meg jó alibi volt, mert az egyesületi sportolók pont adták a suliba, hogy az egyesülettel sport próbálunk.
Meg otthon is azt lehetett mondani, hogy hát éppen próbáltam, nagyon elhúzódott.
Én nekem otthon soha nem voltam arra rászorul, hogy más mondjak, mint ami van. Anyám rendkívül toleráns volt, és tudta, hogy a gyerekei milyenek, úgyhogy abból nem volt soha gond.
Legjobb.
Néha megcsóválta a fejét, de szóval minden aláírt, mert hát szóval a bátyámmal nem voltunk soha ötös magatartásúak. No.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
De tényleg volt ilyen hómamának igaza van, akkor ezek szerint országos hó volt valamik május elsőjén.
Viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra. Kész csókom.
24-06-953, halló, jó napot kívánok.
Halló, én vagyok vonalban?
Ön van adásban, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Hát én egy furcsaságot szeretnék elmondani, ez a saját gyerekkori élvényem, ami 1952-nél nem lehet későbbi.
Uh-huh.
Mi a Rákóczi úton laktunk, de a Dohány utcára nézett az ablakunk, negyedik emeleten, és hát alattunk a Dohány utcába vonultak a felvonulók, akik megálltak.
Ez nagyon a Rákóczi útnak az elején lehet, ugye? Mert hogy párhuzamos egymással a Rákóczi és a Dohány.
Igen, igen, igen. Igen. Ez a Rókus kórháznál
értem.
Környékén
igen.
voltunk, és a lényeg az, hogy én hát nyitva volt az ablak, és kisgyerek voltam,
uh-huh.
és azt hallottam, hogy a felvonulók időnként kiabálják, hogy naftalin, naftalin, naftalin.
Uh-huh.
És én tényleg nem értettem, hogy mi ez, megkérdeztem édesanyámat, és édesem azt mondta, hogy ez nem naftalin, naftalin, hanem nagy stalin, nagy stalin.
Igen, éreztem, hogy ez lesz a vége.
Tényleg így volt, és én tényleg így hallottam. Nem trükközök.
Nincs értségem hát felőle.
A másik meg egy kérdés. Emlékszik arra, hogy melyik van az a híres magyar film, amiben egy május elsőjei felvonulás van, illetve az utózöngéi?
Hát, hú, de nehezett kérdez. Igen, látja, nem tudtam volna rá mondani. Nyilván valamelyik Koltai Róbert filmre gondoltam volna.
András,
igen,
akkor
igen.
Mondjam, nem voltak olyan jóba, és akkor a felvonulás után találkoztak, és lehet látni, hogy egy óriási halomba rakják a felvonulási zászlókat a vörös.
Igen, 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 igen. Én a Csocsóra gondoltam, de valóban a szerelmes film azért legyünk, tehát azért az más.
A harmadik, meg egy másik kérdés, az a kapcsolatban, hogy amikor május 1-én nagyon-nagyon rossz idő volt.
Igen.
Ez Magyarországnak nagy valószínűséggel minimum egy olimpiai bajnokságába került. Azt hiszem ez is egy ismert, vagy hát sok helyen ismert történet, hogy május 1-én ki kellett vonulni a sportolóknak,
igen.
és 100 blúzba vagy ingbe vonultak ki, és nagyon hideg volt, és nagyon-nagyon megfázott, és a Székely Év annyira megfázott, hogy nem tudott elindulni emiatt a 48-as olimpián.
Ezt nem tudtam, látja.
Tessék?
Nem tudtam.
Tudta.
Nem hát tudtam, azt mondom. Nem, azt mondom, hogy ezt nem tudtam.
Jaj, nem tudtam.
Nem.
Igen, és akkor ő tulajdonképpen legalább olyan jó volt, mint 52-ben, amikor nyert.
Igen.
Na jó, hát csak ennyi.
Nagyon szépen köszönöm, mert ezek fontos részletei voltak május elsőjének. A Csocsót emlegettem, illetve hát a Csocsó, vagy ilyen május másodika, arra a Koltai Róbert filmre gondoltam, de a szerelmes film valóban igen.
Igen, az volt az. Én azt többször láttam meg is. Na jó.
Köszönöm igen. szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm.
24-06-953, illetve 06-30-197-14-49, illetve 14-48, ez az Annó Budapest, amely Bolgár György helyett ma május elsőjével foglalkozik. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban?
Igen, ön.
Akkor Kirsten Péter vagyok.
Szia. Hello Péter, szervusz, nagyon üdvözöllek!
Tulajdonképpen reggel kellett volna, hogy hívják, de későn kapcsoltam itt a kincseim között, találtam egy 1919. május 1-i népszavát.
Nos.
Úgyhogy hallatlan érdekes a lap. Ebből
gyorsan egy lapszemlét, ha tartanál.
Most mindenféle ugye, politikai, meg hadi hírek, meg egyébként vannak, de inkább azt gondoltam, hogy például van ilyen, tudod, ez a mániám, egyleti hírek.
Igen.
Hogy Budapest, összes budapesti és környékbeli ifjú munkás csoportok szervezeteinek a programját hirdetik. Aztán az Ifjú Munkások Szövetségének a programját, hogy hol lehet jegyeket vásárolni. Aztán az első budapesti munkás egylet, a második kerületi elég már nehezen olvasható, hogy ott valamilyen gyűjtánc mulatságot szerveznek. Aztán az Országos Magyar Zenész Szövetség bizalmi tanácskozása jött össze, és ők arról beszélnek, hogy hogy lehet a zenész képzést csinálni. Aztán a Munkások Gyermekbarát Egyesületének csoportja szülői értekezetet tart az oktatásról. Tehát ilyenek vannak benne, és például érdekes, itt van a színházak műsora is. Május 1-én délen, csütörtökön, és csütörtökön esett. Operaház szöktetés a Szerályból, Nemzeti Színház, Orgonavirág, Víg Színház, Orgonavirág és Özvegy Karnyóné, a Magyar Színház, Orgonavirág, úgy látszik, ez nagyon híres darab volt, Szókimondó Asszonyság, a Király Színház, Kornevii Halangok, Városi Színház, egy internacionális hangverseny, a Madách Színházban is ünnepi előadás, a Budapest Színház, azt nem tudom melyik volt, annak idején a Ne Bánts Virágot játsza, Csepeli Gyári Színház forradalmi ünnepé, és a Belvárosi Színházban a Francia négyes című darab. Tehát ilyen érdekesség van. Egyébként én ezt azért is őriztem meg, mert ugye én annak idején itt a 22. kerületben dolgoztam, és minden május 1-én a Kamaraerdőben volt majális, és akkor megtaláltam annak a hirdetését annak idején. A 22. kerület, hogy akkor ugye még az önálló város volt, Budafok, az szintén ugye a Kamaraerdőben tartotta az össze május 1-i. Tehát ugye ezt valonnan kibányáztam ezt az újságot, és most jutott eszembe, hogy itt a kincseim között van. Ráadásul meg is találtam véletlenül.
Nagyon jó. Most azon gondolkodtam, hogy mikortól ünnepeljük Magyarországon hivatalosan május 1-ét. Biztos, hogy voltak, tehát már 1919-ben is.
Ez már az 1800-as évek végén ünnepeljük tulajdonképpen, de ez volt az ugye a forradalom május 1-ére, amikor az egész várost különleges módon díszítették fel a kor legkiválóbb képzőművészei. Szóval érdekes május 1-e volt, és mondom, ez a lapik az egész viság. Ráadásul ugye hát akkor a hadi helyzet sem volt egyszerű, és erről is beszámol ez a korabeli népszava egyébként.
Kirchner Péter, nagyon szépen köszönjük a lapszemlét, további jó rádiózást. Viszont hallásra. Szervusz. 06 30 30 30 95 3, biztos lesz olyan hallgatónk, aki meg fogja mondani, hogy melyik színház az melyik volt, aki fölhívja mondjuk a 24 06 95 3-at, vagy a 06 30 197 14 48-at, vagy a 197 14 49-et, hiszen május 1-én azért nem csak május 1-ét ünnepeltünk, hiszen például 15 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Ha emlékeznek rá a hallgatók, akkor nyilván akkor indították el az időkereket, ami hát meglehetősen bánatosan átsorog most ott kerítéssel körülvéve a Dózsa-György úton, illetve hát szintén május 1-én történt még, hogy a szovjetek lelőttek egy U-2-es típusú amerikai kémrepülőgépet, és a Szovjetunió felett a pilóta katapultált, földet ért, elkapták, kémkedés miatt 3 évnyi börtönbüntetésre és 7 évnyi kényszermunkára ítélték. 1968-ban került forgalomba Magyarországon május 1-én az első hazai gyártású orális fogamzásgátló tabletta, mivel a születésszabályozást befolyásoló tabletta megjelenése az államszocializmus alatt történt, a jelentés eseményről csak 3 országos napilap számolt be egy rövid kis hírben, Kádár János kifejezetten ellenezte a tabletta bevezetését.
Ha nem senki, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni.
Értem. Ez most egy úgynevezett jingle volt, ezt készítette a Dani ma, akkor, amikor éppen nem a hírekkel foglalkozott. Nagyon szépen köszönöm neki. Mindenféleképp használni fogjuk még. Aztán 1988 május 1-én Ayrton Senna nyerte meg a San Marinói nagy díjat McLaren Honda autójával. 1988-ban megalakult a szabad kezdeményezések hálózata, amiből novemberben kinő az SDS. A hági sörözőben volt ez az alakulás. Be kell vallanom, hogy én magam is részt vettem ezen a rendezvényen. Akkor két dolog volt fontos. Egyrészt az Enkuni csoport szeretett volna egy performance-ot tartani a fekete lyukban. Meg is hirdettük azt, akkor azt még nem fekete, nem Nagy Gyula vezette, hanem Lehocki, Karcsi, Kis Tamás, Laci, tehát az a társaság, ami a Balkán Futurist zenekart alkotta, korábbi URH meg Control csoport zenekarokat, és viszont ezt a rendezvényt betiltotta a rendőrség, és erről aztán van is nyom, és azon a szabad kezdeményezések hálózatának alakuló ülésén ott megválasztottak 50 képviselőt, és múltkor, ahogy kupászkodtam a dokumentumaim között, megtaláltam egy olyan ellenvéleményt, amit Filip Tibor, Gravács Péter, Molnár Tamás írtak alá, valamiért nem tartották legitimnek a szabad kezdeményezések hálózatának azt az ülését. Szóval május 1-ézünk itt az Annó Budapestben, a telefonszámaink pedig 24 06 95 3, illetve 06 30 197 14 49, illetve 14 48. Meséljék el, hogy melyik volt az önök számára legemlékezetesebb május 1-je, mi történt azon. Vidékiek hívását is várom, hiszen a vidéki május 1-ék is azért betyárok voltak, nálunk is voltak szentesen élőképek, ott úgy nézett ki a dolog, hogy már egy hónappal a május 1-je előtt elkezdett a sporttagozatos iskola gyakorolni, és az volt a trubáj, hogy a fiúk vitték azokat a rudakat, amire egyébként mászni kellett, szépen lefestették őket, kiválasztották azokat az embereket, akik majd fölmásznak a rúd tetejére, és a nyakukból leoldozva a piros nyakkendőjüket, az úttörő nyakkendőjüket integetnek a tribün előtt szentes város vezetőinek. És nagyon izgult mindenki, hogy nem fog eldőlni a rúd, vagy el fog dőlni, vagy egyáltalán lesz eső, vagy nem, és az még szintén hozzátartozik, hogy vidéken nem csak a május 1-e munkaünnepe volt fontos, hanem mondjuk nagyon gyakran tartottak előző este lampionos felvonulásokat, és faluban meg hát május falvatás, meg mindenféle mókás falusi ünnepségek voltak, nyilván erről is lehetne még mesélni, hogyha kedvet kapnának a hallgatók. Ha nem, akkor mindenféleképp Korda Györgyöt fogjuk hallgatni, vagy valami mást. Gondolkozzanak ezen, és aztán hívjanak.
Punksnoded Miklós vagyok.
Tessék mondani!
Én mit mondjak?
Hát nem tudom, milyen témában hívottak.
Nem tudok most témát ajánlani önnek, az az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györgytől a Reptér című számot volna-e kedve meghallgatnia?
Korda György számot?
Igen. Hát,
igen.
Akkor most az lesz.
Jó. Ez a föld a senki földje, állandó lakója nincs, nem kötik senkit semmi.
Halkan szól a jó zene, és halkan szól a hallgató itt az Annó Budapestben. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Horvátné vagyok. Én csak nagyon rövid leszek, hogy így most gondolkoztam, mint Centrum Áruház Kálvin téribe dolgoztam. Már egyszer beszéltünk, amikor a Centrum, tehát a Korvidról volt szó. Csak annyit, hogy mink is vonultuk, nálunk nem volt kötelező. Jött a bizalmi, megkérdezte, jössz Gabi, mondom, nem, mert vidékre megyek a szüleimhez. Szóval nálunk nem volt. Ha volt kedvem, kimentem a fiammal, és az az egy alkalom volt, ami tényleg megragad egész életembe, hogy hát még óvodás volt, kis csoportos óvodás volt, és a kollégámnak, a kolléganőmnek a férje vitte a nyakába, a Dohány utcába szintén, hát egy lútbalom, nálunk nem volt se visli, ilyesmi, semmi nem volt, és mikor odaértünk a tribünhez, a fiam azt kiabálta, de hangosan, anyuci, nézd meg, a Kádár bácsi kijött a tévéből.
Azt a mindenségét.
kezelje el. Hát úgy ledöbbent ott mindenki, hát a tévében látta, és azt kiabálta ott.
Hány éves lehetett ez a gyerek?
A nagy kis csoportos óvodás. Uh-huh. Hát most 51 éves. Hát... Nagy jobboldali.
Jó, hát...
Hát csak mondom.
Oké, de ez nem minősíti őt semmilyen szinten.
Nem.
És a történet hitelességét sem
lehet kérdőjelezni.
Mert kijött Kádár János a tévéből, ez valahová még jó lesz, ezt majd szólok Daninak, hogy csináljon ebből egy spotot.
Na, ez nagyon aranyos volt, és nevetett, integetett, és mondta, hogy anyuci, nézd meg, kijött a Kádár bácsi a tévéből.
Köszönöm szépen.
Én is, viszont
hallásra. Igen.
Elnézést! Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én magam is 197-14-48, illetve 197-14-49, ez a 0630-as előhívószámmal él ez a telefonszám, illetve a 2406-953, illetve a 2407-953. Ez a mai Annó Budapest, Annó május 1-e elérhetősége, és szerkesztőm Árva Brigitta rengeteg anyagot összehalászott nekem, amiből az is kiderül, hogy május 1-én nem szovjet lobogók voltak, tehát piros-fehér zöld és vörös zászlók voltak a demonstrációkon, de ezek nem a Szovjetunió zászlajai voltak, hanem egyszerűen csak munkásosztály vörös zászlaja. Azzal vonultak az emberek. Egy beszámoló szerint Szombathelyről szól egyébként ez a cikk. Szombathelyi hallgatók is betelefonálhatnának, ha éppen vételkörzetben vannak, vagy hallják az adást. Az interneten keresztül volt ma, reggel hallottam a többiektől, hogy volt egy kis panasz az internetes adásra. Most azért reméljük, hogy működik, megírhatnak SMS-t is a 06 30 30 30 953-ra. Szóval egy szombathelyi beszámoló szerint sokan azt hiszik, hogy május 1-e egy szocialista agyszülemény, holott ezt a napot még Angliában kezdték el ünnepelni, írja a cikk 1817-ben. Akkoriban sikerült az angol ipari munkásoknak kiharcolniuk, hogy az átlagosan 14 órás munkaidőt 10,5 órára csökkentsék. Mellettük állt Robert Owen gyártulajdonos is, aki szerint az akkori gépesítés mellett mindösszesen 10,5 órát tudnak hatékonyan dolgozni. Az emberek csak később vezették be a 3-8-as rendszerét, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Arra nagyon vigyázzunk, hogy ezt a számot azért próbáljuk meg megúszni, tehát meg ne keresd attól, hogy azt mondtam, hogy Beatrice, az nem azt jelenti, hogy meg kell hallgatnunk ezt a számot, keressél majd valami mást, amikor a hallgatók már éppen nem mesélnek nekünk semmit sem május 1-éről. Szóval a munkások szerveztek egy találkozót, egy majálist, ezzel ünnepelték a kivívott jogaikat, és ez nem a szocializmus hozománya. Hozzá kell tenni viszont azt is, hogy a szocialista országokban lett először nemzeti ünnep, és nyilvánosan is nyilvánították munkaszüneti napnak, ezért is nyomódott rá az ideológiai bélyeg. A másik tévhit, hogy a várost mindenfelé szovjet, magyar és szovjet zászlókkal díszítették fel az ünnepre, na ezt cáfoltam én az előbb, mint ahogy ezt a korabeli felvételeken is látszik, ezek szimpla vörös lobogók voltak, ami a nemzetközi munkásmozgalom zászlaja. A szovjet lobogó hasonlóképpen vörös, de azon még volt sarló és kalapács is, Így persze lehet a piros szín miatt asszociálni, de fontos, hogy nem azokkal díszítették. Szóval akinél volt a munkásosztály vörös zászlaja, és megjelent vele a Dózsa György úti tribünön, az esetleg meséljen erről. Ugye az is kiderült már a mai műsorban, hogy voltak olyan zászlók, amelyek hatalmas nagy alumínium rodon voltak, és nem volt könnyű az ifjú sportolóknak ezt vinni. Halló! Jó napot kívánok!
Jó napot, bocsánat, én már voltam, csak egy szóra jelentkezem, amíget, hogy elmondhassam önöknek, hogy a május 1-i felvonulás az 45 óta legális, és igen, legális volt az osztrák-magyar monarchia időszakában is, noha voltak komoly összetűzések, de hát ugye 18 előtt a Hortérában be volt tiltva, és hát a 45-ös szabad május 1-éről beszéltem többek között pontosan, úgyhogy bocsánat, hogy feltartottam önöket. Ez a történelmi helyzet, minden jót kívánok.
Nagyon kedves, hiszen ezzel akadtam meg én is, tehát nem tudtam pontosan, hogy mikortól és meddig lehetett, volt betiltva, vagy lehetett ünnepelni május 1-ét. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Klub Rádió!
Igen, Punk Snodded Miklós vagyok.
Annó Budapesten szeretnék.
Benne van az adásban.
Én mást hallok.
Nem, akkor kapcsolja ki a rádiót. Nekem higgyen, ne a szemének, ne a fülének. Komolyan mondom, esküszöm, én vagyok Miklós.
Azt szeretném elmesélni, hogy én a 60-as évek elején voltam középiskolás, és hát akkor, hogy úgy mondjam, kötelező jelleggel, ugyan nem volt előírva, de hát így éreztük, kellett elmenni a felvonulásra. Viszont szívesen mentünk azért, mert a 8. kerületi középiskolák egymás után vonultak föl, és a szomszédos csapat az a Kulis Gyula könnyűipari technikumnak a felvonulói voltak,
igen,
ahol többségben voltak a lányok, a mi gépipari technikumunkban viszont többségben voltak a fiúk.
Értem.
Úgyhogy minden olyan alkalommal, amikor megálltunk, ugye, mert nem lehetett folyamatosan vonulni, akkor mindjárt úgy keveredett a két társaság, és hát ott udvarolgattunk a lányoknak.
Teljesen normális.
És egyszer sikerült az egyik kislányt még a felvonulás után moziba is elhívni.
Hát ez nagyon gratulálok. Ahogy így visszaemlékszik, mert említette azt, hogy hát nem volt kötelező, de azért kötelező jellegű volt egy május első demonstráción vagy felvonuláson részt venni, hogy a szülők vajon hogy viszonyultak ehhez, mit mondtak a gyereküknek. Én tudom, hogy az enyémet támogatták, tehát meg az én szüleim is mentek.
Nem tudok mit mondani, mert hogy úgy mondjam, a szüleim is mentek a vállalatukkal, mert ott is.
Igen.
Hát, hogy úgy mondjam,
hát azért elvárták. Kötelező volt, igen. Tehát nem nézték jó szemmel, hogyha ha valaki kihagyta ezt a remek kis vernisszást.
Ha már erre elkanyarodtunk, akkor viszont édesapám mesélte, de ez még a Rákosi korszak alatt volt. Ő akkor Soroksáron dolgozott, annak a gyárba, aminek a helyén most később aztán a fég lett, most nem tudom, mi volt akkor a neve, és akkor például úgy volt kötelező május 1-én felvonulni, hogy oda kellett menni a gyárba, és onnan a Soroksári útról vonultak ők be a felvonulási térre meg vissza. Ez szörnyű dolog volt, mondta, hogy másnap a fél műhely táppénzen volt, mert olyan betegek lettek ekkora ilyen több kilométeres lassú vonulástól.
De rossz idő volt?
Vagy... Hát erre már nem emlékszem, hogy mit.
Mert hát végül is azért a Soroksári út, jó a fége, az mondjuk kint van a Soroksári út
hát
vége felé.
Hát azért az
egy
kilométeres menet, és ha
oda is, vissza is.
Túlázok ennyit, azt meg tudom tenni.
Igen.
De ha megyek 20 percet, 10 percet átcsorgok, megint 20 perc, megint 10 perc átcsorgás, akkor ez nagyon fárasztó.
És akkor még benne van egy integetés is a tribün előtt.
Igen.
Na. Értem. Köszönöm szépen, uram.
Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok.
Halló.
Üdvözlöm.
Jó napot kívánok. Tehát én a 6. kerületben laktam, amikor mentek ezek a felvonulások az Izabella utcában, és tudtuk követni osztálytársaimmal, rendszeresen mentünk a május 1-i felvonulásokra, és ennek volt egy nagyon pozitív anyagi aspektusa is. Ja. Úgy, és pedig a következő. Ugye rengetegen ugye mentek végig, és voltak ilyen kirakva mindenféle árusokat, árultak sört, kólát, stb.
Igen.
Az üres üvegeket összegyűjtöttük. Mert 1 forint 50 pillér volt a sörös üveg, 3 forint a kólás, meg egyéb ilyen üdítős üvegek. Ezeket összegyűjtöttük, és a legvégén, mikor ugye a felvonulási térre ott elérkeztek ugye ezek a kocsik a Lenin szoborhoz, meg nem tudom hova,
igen,
akkor az összes ilyen kvázi cserepes virágokat, azokat lerakták a kocsiktól, azokat is összegyűjtöttük, és hetekig árultuk. Megvoltak a helyünk, hogy hova dugtuk el a magát ugye ezeket a
növényeket,
és egy komoly kis csapat volt ott a ilyen 6. kerületi gyerekek, akik összegyűjtötték ezeket a...
Tehát üvegvisszaváltás és virágvisszaváltás, a virág újrahasznosítás.
És egy tehát nagyon komoly, úgymond anyagi haszonra tettünk szert a május-esei felvonulás után, mi napokban. Tehát ez egy ilyen mellékaspektus természetesen a...
Most, hogy így mondja, nyilván még elő szóba fog kerülni, de nyilván mondták, tehát, hogy az jutott eszembe, hogy talán azok, akik így felvonultak, azok kaptak valamiféle ilyen tiketet vagy bont, amit aztán a megfelelő vendéglátóipari egységekben, a Városligetben be tudtak váltani, klasszikus módon sörre és virslire. És hát nyilván voltak olyan munkások, meg munkásnők, meg anyukák, akik azt mondták, hogy hát inkább odaadom a férjemnek ezt a bont vagy tiketet, és abból hát néhányt összegyűjtöttek, és akkor egyre jobban, jobb hangulatban telt a május elsői városligetezés.
Így van, ugye mindig délelőtt indultak el, és igen, akkor vonultak végig ott az Andrássy úton, hát akkor Népköztársaság útja, és ahogy vonultak, tehát ugye a vonulók között akkor már, hogy is mondjam, tehát az idősebbek, hát akkor milyen 10 éves gyerekek voltunk, 11-2-3, és tehát rengeteg sör fogyott. Sör, meg hát ugye, meg kóla, meg
igen,
vagy ilyen sztárkóla nyilván akkor az volt. És az üvegeket ugye úgymond eldobálták, vagy nem is tudom.
Hát letették, hát most nem, igen, mit csinálják, mit bóklászol az ember egy üres üveggel, tökbén.
Meg mondom, tehát a virágok, meg az üvegek összegyűjtése az utána kvázi készpénz hozott a konyhára.
Igen. Milyen jó, hát munka. Ünnepén az ember egy kicsit dolgozik pénzért. És
ideológia nem volt a történetben. Tehát nem foglalkoztunk vele. Tehát tök mindegy volt, hogy kiálltak ott a Kádárék, még mit tudom én kicsoda. Nem foglalkozott senki ebben, hanem már hogy a gyerekek közül.
Aha.
És hanem mi csak arra mentünk, hogy valamit össze tudjunk gyűjteni, ami később tudunk használni.
70-es, 80-as évek lehetett? Mikor volt ön ekkor a gyerek?
Ez hát 60-as évek vége.
60-as évek vége.
Ilyen 69, tehát én 58-as vagyok, tehát ilyen 11-2-3 éves koromban, akkor nyilván az osztálytársakkal, meg a haverokkal, akkor mentünk mind 6. kerületek, mondom, Izabella utca, mert ott oda jártunk a Népköztársaság út, azt hiszem 68 talán, oda jártunk iskolába.
Értem.
Akkor úgyhogy helyiek voltunk ilyen szempontból, és tudtuk, hogy hova tudjuk elrejteni a dolgokat, hogy mások ne vigyék el.
Igen, hazai terepen dolgoztak, de hova rejtették el? Voltak pincék, vagy voltak
iskolák? Nem. Ilyen, mit tudom én, ilyen, hát akkor nem voltak zárva a kapuk. Ugye,
bizony.
Ismertük a bérházakat, és akkor voltak a bérházakban különböző olyan bérházak, ahol
hát tovább be lehetett rakni, ugye volt cselédlépcső, a cselédlépcsőnél, a pince lejárónál nyugodtan lehetett.
Hátsó lépcső.
Igen, erre gondolok.
Oda elraktuk, és akkor mit tudom, másnap érte mentünk, aztán vittük visszaváltani az üvegeket.
Hát ez is egy május elsője, igen.
Egy kimondottan jó anyagi forrás volt, tehát akkor a gyerek, tehát egy
20-30-50 100 forint.
Az így van. Tehát ez egy teljesen jó. Amit még szeretnék mondani, ugye én rendszeresen hallgatom az adást, hogy érdemes lenne talán egy olyan műsort is indítani, ami ezekkel a az ifjúsági klubokkal foglalkozik, ilyen e-klub, meg közgázklub, meg...
Sokkal. Volt már az annóban...
Volt
egy, tehát volt a Kassáklub, valóban az e-klub nem volt, de a Petőfi Csarnok már volt, nagyon népszerű műsor volt, és hát tervezve is van. Egyébként mára, akkor, amikor... szörcsöltünk, vagy gondolkodtunk a szerkesztőmmel Árva Brigitán azon, hogy mi legyen a téma. Arra gondoltam először, hogy május 1-én próbáljunk meg a hallgatók segítségével olyan szakmákat, foglalkozásokat összegyűjteni, amelyek kihaltak, eltűntek mára, és azoknak a képviselőit megkérni, hogy meséljék el, hogy milyen volt az, amikor egy olyan gyárba dolgoztak, mely gyár már nincsen, az a tevékenység nincsen, ami adott esetben lehetett valóban gázöngyújtó szerepelő, ami hát nyilván egy jó ígéretes szakmának tűnt 1978-ban, de hát 2019-ben ki az, aki gázöngyújtót szerepeltet? Senki sem. És ezért aztán hát minden esetre beszéltünk a főszerkesztő úrral is, és ő azt mondta, hogy szerintem inkább május 1-én nem maradjunk, úgyhogy lehet, hogy vasárnap az Annó Budapestben lesz az eltűnő szakmák, mint téma, de még az sem kizárt, hogy valamelyik klubot rángatjuk elő, ugye múlt héten Zaprozsec volt, népszerű műsor volt.
Bocsánat, az E-klub az azért izgalmas, mert ugye a Markos Nádas meg a Bonc Géza ott adtak elő a 70-es évek mondjuk második felében, és akkor őket még senki nem ismerte, uh-huh. és az E-klubban rendszeresen megjelentek.
Aha.
De nagyon jó volt a közgáz is, tehát a közgazdas egyezet.
Na jó, klubja. Jó. Igaza van. És mert ugye volt az egyetemi klub is. Jó, oké, rendben, lesz ilyen, megígérem, jó?
Rendben.
Köszönöm szépen, uram. Viszont hallásra, csak azért búcsúzom el gyorsan, mert 17 óra van, és jönnek a hírek itt a Klubrádióban. Szabó Kati már szorongatja a friss híreket. Egy hallgató írt egy SMS-t, a 70-es évek elején az Alkamáté katonai főiskolára járt, ha jól értem, nagy színes táblákat emelgettünk alakzatban. Május 1-én reggel sorakozó, barna nadrág, fehéring, sapka, zakó nélkül, felvonás a Dózsa György úton. A cseppeli munkásfiatalok köszöntik a munka ünnepét. Ezek voltunk mi áruhában. Na, így megy ez. 24-06-953, illetve 06-30-197-14-49, illetve 14-48, majd elmondom lassan, és minden esetre hívjanak és meséljék el május elsői élményeket. Ez az Annó Budapest itt a Klubrádióban.
Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az Annó Budapest különkiadása, május 1-e van, úgyhogy Annó május 1-e a téma. A mikrofonnál az önök alázatos narrátor, a Punksnodded Miklós, a szerkesztő Árva Brigitta és Boris Jelszint visszatért a pulthoz. Telefonszámaink 24-06-953, illetve 197-14-49, ez 030-asra működik. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, beje vagyok! Szentendéről. Bocsi, mindjárt elzárom a rádiót.
Nagyon kedves, jó napot kívánok!
Na, megtörtént.
Kösz.
Igazából kapom elmesélni, hogy régen, nagyon régen gyerekkoromban a Kőbányai út és a Hungária körül sarkán laktunk,
uh-huh.
ahol is a görög telep volt, ha egyáltalán mond ez önnek valamit.
A Kőbányai és igen.
A Gandmávaggal szemben.
Igen.
Az a hosszú sárga épület, na hát az tele volt göröggel, menekültek.
Igen. Aztán a Kőbányai piac előtt volt ez, és az most egy ilyen, hát nem egy jó...
Nem egy jó környék,
igen. Most már emlékszem rá, és múltkor, amikor a reggeli műsorban Piko és Pálinkás beszélgetett éppen egy ilyen hajléktalan mentő programról, abban került szóba az, hogy ott vásárolnak lakásokat hajléktalanoknak. Igen, emlékszem rá.
Na, a lényeg az, hogy ugye össznépileg kivonultunk május 1-ére, uh-huh. és akkor még persze nem busszal, meg autóval. Hát kinek volt autója mondjuk a 50-es évek közepén.
Senkinek.
Hát senkinek. Úgyhogy gyalog mentünk onnan egészen a Hősök teréig. Na persze, 56 előtt még ment az, hogy éljen Rákos.
Igen.
Most erre már konkrétan nem emlékszem, de nagy valószínűségen én is kiabáltam a felnőttekkel, na ná, hát ha nekik szabad, nekem ilyen ne.
Sőt, ha nekik kötelező, akkor nekem még inkább.
Tehát igazából, ja, aztán később már, amikor ipari tanuló voltam, akkor a sütéparnál a Hős utcában, de a Jobbik felén, nem az a laktanya mögötti rész.
Igen.
Ott voltam ipari tanuló, és akkor egy ilyen háromkerekű bringát készítettünk föl a felvonulásra, és akkor, hát persze, hát hogyne, hát rajta volt a transzparens, meg minden. Én csak akkor volt, amikor jó nagy cél volt, mert a kész transzparens arra, amelyre látott.
De ez mekkora háromkerekű bringa volt?
Hát ez ilyen meghosszabbított valami volt, körülbelül...
De egy ifa?
6 méter hosszú volt, bicikli kerekekkel. Hát tulajdonképpen ennyi volt ez a... Ja, igen, majd elfelejtem, hogy ugye munkás kordon volt az egyik oldalon, hogy még csak véletlenül se lehessen kimenni a sorból, ha már egyszer ott van valaki. Eltereltek minket egészen a Vislig, meg a Sörig. Mert ugye az volt a végén.
Ott az Állatkerti útnál kellett... Én sohasem vonultam május 1-én Budapesten.
Mondjuk az MLV-n az ugye nagyjából a... Nem is tudom, mivel szembe lehetett.
A DDB reklámügynökséggel szemben.
A Dembinski utcával, azt hiszem, azzal szembe volt, és akkor azelőtt mindenképpen el kellett menni.
Hát a Stalin szobor helyén volt, a Regnum Marianum templom helyén. Hát, ott volt a tribűn.
Mondjuk én nem láttam.
Ott volt vele szemben a szakszervezetek székháza, és hát egyszerűen
na,
még
ott
az annó Budapestben.
Ott, igen. Ott. Még azt is mondták, hogy a kettő között van egy alagút, ami szerintem nem igaz, de ugye...
Keményen koppan a szó, nemhogy nem igaz, de ráadásul még annyira igaz, hogy annak az alagútnak a vége az egyik, az a Bencúr szállóhoz vezetett, tehát a Bencúr szállónál volt egy kijárata annak az alagútnak, ott volt a szakszervezetek székházában szintén egy lejárat, és valóban átment a tribűn alatt, a Dózsa-György út alatt ez az alagút, és volt egy kijárata a Városligetben valamelyik bokros környéken, hogyha mondjuk a komcsi vezetőknek éppen sürgős megpattanni valójuk lett volna a demonstráció közben, akkor az autó oda tudjon menni, és összeszedni őket, és szálláshelyükre menekíteni. Tehát az alagút az volt. Ez már kiderült, hál' Istennek, itt az Andó Budapestben.
Na, szuper, akkor maga többet tud, mint én.
Hát nem, maga sokkal többet tud, mint én. Csak időnként olyan dolgokat mond, amiről lehet, hogy többet sejtek.
Oké.
Köszönöm szépen.
Ennyi volt.
Rendben van.
Köszönöm, hogy meghallgatott.
Megtisztelő, hogy hívott. Viszont hallásra. Azt kérdezi egy hallgató, hogy volt-e szó a felvonulók kérték műsorról, nem volt, ez még, és nem, hogy az nem volt, de hát még a hallgatók azt is elhallgatták, hogy hova mennek a május 1-i felvonulás után. Tehát még a Tabán az nem került szóba, mint a legfontosabb helyszín. Van egy hallgató? Van bizony. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Szirtes András vagyok.
András, nagyon üdvözöllek, szervusz!
Véletlen épp becsusszantam az adásba.
De milyen jól tetted?
Azért, mert május 1-ével kapcsolatban van egy nagyon jó történetem, ha lehet elmesélném.
Mindenféleképp meséld el.
Akkor mondjam,
igen, András, itt vagy adásban.
Nagyszerű. Szóval az történt, hogy én a Lenz című filmemet forgattam, ez egy játékfilm, ami egy 18. századi német költőről szól, és kitaláltam, hogy május 1-én elmegyek a tribűhöz, Lenz megérkezik a hegyekből, mint egy német romantikus költő, egy olyan jelmezbe, ami egy ilyen bársonykabát, egy térdigérő nadrág, vakancs és hosszú szárú zokni, és oda megyek a tribűnhöz, belecsöppenek a május 1-i ünnepségbe, és integetek a tribünön álló Kádár Jánosnak. És megkértem a Mihok Barna barátomat, operatőr barátomat, aki minden őrültségben benne volt, és kivonultunk oda ketten, mint egy stáb, neki a vállán volt egy kb. 20 kilós nagy Kameflex kamera, amiben 35-ös Eastman Color film volt elhelyezve, akkumulátor a vállán, és én meg ebbe a jelmezbe odaálltam egy 10-15 méterre a tribünhöz, mindez 1984-85-ben lehetett, és integettem a Kádár Jánosnak addig, amíg észre nem vett.
Aha.
És a Mihok Barna barátom pedig egy úgynevezett teleoptikával egy nagyszerű arcközelit forgatott le a Kádár Jánosról, amit aztán elő is hivattunk a laborba. Ő oda zavartan nézett engem, nem tudta, hogy integessene vagy se.
És nem tudta, hogy mi van.
Fok Jenőhöz, és valamit kérdezett tőle.
Érted, ez a Szirtes András vagy a Lenz?
Megvolt ez a felvétel a közelibe, és akkor nagyszerű ötlettől fakadóan alászinkronizáltam a Kádár János szájmozgására azt a szöveget, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. És ez tökéletes szinkronba sikerült, és akkor írtunk egy levelet a Szita Miklós gyártásvezetőm idegbajt kapott a Kádár Jánosnak, hogy legyen szíves, ezt ő a sajátos hangján szeretnénk, ha rámondaná egy magnóra, és akkor én alátenném ennek a jelenetnek.
Jó, azért borítékolom, nem válaszolt.
De azt válaszolták, hogy nem ér el a Kádár
Jánosnak. Ja, igen, igen.
Úgyhogy végül is azt hiszem a Szeredás András dramaturg barátom talált egy nagyszerű színészt, aki ezt alá szinkronizálta, és bele is tettük a másfél órás játékfilmbenbe. Másnap csöngött a telefon, és az akkori filmcenzor segédje, a Réz András, aki ma már egy híres, hát egy ilyen médiasztár is egyben, meg filmtörténész, fölhívott telefonon, és azt mondta, te András, hát 3 évig dolgoztál ezen a filmen, ha ezt az egyperces jelenetet benne hagyod, akkor tudja, hogy betiltjuk a filmedet.
Tényleg?
Úgyhogy aludj rá egyet, és vágjad ki ezt a jelenetet, mert 3 év munkád vész kárba egy ilyen hülye vicc miatt.
Akkor Kőhalmi volt a főigazgató?
A Kőhalmi volt a filmfőigazgató, és a Réz András volt megbízva a Balázs Bélás filmeknek a kezelésével. Úgyhogy aludtam rá egy napot, és úgy döntöttem, hogy igaza van, és kivágtuk ezt a jelenetet.
De kár.
Sajnos nincs meg, pedig ma már ennek történeti értéke lett.
Igen.
Hát ez volt az én egyik május elsőjei élményem.
Érdekes lett volna, hát jó, az ember nem arra hajt, hogy betiltsák a filmjét, de...
Persze, de nagyon illett volna ebbe a filmbe, ahogy beérkezik a városba ez a...
De jó lett volna. Köszönöm szépen, András!
Örülök, hogy elmesélhettem.
Viszont hallásra. Szervusz. Várjál csak, András, várj, ne tedd le. Mert hogy te szoktál vándorfilmezni.
Vagy, hát most már nem nagyon.
Vagy szoktál volt vándorfilmezni.
Igen, szoktam.
Mert itt éppen azt meséltem a kedves hallgatóknak, hogy olyan szakmákat gyűjtök a vasárnapi Annó Budapestbe, és olyan szakmák képviselői szeretné majd megszólaltatni, amikor betelefonálnak, amelyek így kikoptak, és valahol olvastam, hogy volt egy ilyen szakma, ezek a vándorfilmesek, nem csak te rád gondolok, mint alkotó, aki a saját filmjét vetíti, hanem olyan emberek, akik leutaztak Karakószörcsögre, megjelentek a Művelődési Házban egy vetítővel, és akkor ott vetítettek, és aztán...
Hogyne, ezt én is csináltam, nem csak a saját filmjeimet, hanem mások filmjeit is vetítettem, mint vándormozis éveken keresztül.
Uh-huh.
Úgyhogy, ha szükséges, mensd el a számomat, és akkor hívjál föl, és akkor majd beszélünk.
Oké, okay, András, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Örülök, hogy találkoztunk.
Szervusz. 24 06 95 3, illetve 06 30 197 14 48, illetve 06 30 197 14 49. Ez az Annó Budapest május elsőjének külön számának, vagy külön kiadásának az elérhetősége. Erre ezeket a számokat hívhatják a hallgatók, hogy ilyen és ehhez hasonló történeteket meséljen, mint a Szirtes András is. Várom egyébként, hogy Kis Tamás Laci is felbukkanjon és elmesélje azt, hogy milyen volt az, amikor szembe meneteltek a demonstrálókkal, de hát az összes történet érdekes, mert mindegyik egyéni. Halló, jó napot kívánok!
Hunyadi Lászlónak hívnak, jó napot kívánok, szervusz!
Üdvözlöm, szervusz, Pancs Nedded Miklós vagyok.
A a kábel, a alagút vitát az évtizedekig úgy zártam le a haverokkal, hogy gyerekek, ha nem lett volna alagút, akkor hogy kábeleztük volna be a szótszálló tetejére a kamerát. Szóval ilyen egyszerű, mondjuk már többen nem tudok az alagútról, de egy személyesebb sztori, 70-es években híradónál voltam, segédoperatőr, aztán operatőr, és a Matúzni, a Rózsika összehívott minket május 1-je előtt.
Ő volt a híradó főszerkesztő.
Híradó főszerkesztője, hogy ő nem tud kijönni, mert az év legfontosabb híradóját felügyeli, de tőlünk nem kötelező, de elvárja, hogy kimenjünk, és jól fogjuk magat érezni. Hát ez is fiatalok voltunk, gyerünk. És egy valahol, nem is tudom, Damjanics, nem tudom, valamelyik mellékutcába, 7. kerületbe gyülekeztünk, és egy tévének egy közvetítő kocsija ment emblematikusan elől.
Várjál, Laci, elmozdultál, vagy a térerő mozdult el, vagy a téridő kontinuum?
Bocsánat, bejöttem a másik szobába.
Ja jó, mert most akkor így nem hallak.
Bocsánat, és most?
Hát egy kicsivel jobb.
Igen,
most a legjobb. Most a legjobb, ja, most, nem, van, most jó, nem azok.
Értettem. És hát ott sorakoztak a tévés kocsi mögött, a tévés közvetítő kocsi mögött, ez egy nagy dízel pályakocsi volt, a tévések. Elsősorban ugye a főnökök, Kornides akkor éppen ő volt az elnök, a Kigyossanyi, a pártitkár, és hát egy csomó nagyon igyekeztek oda az első sorokba, mert hát, hogy mutatkozni, mert a Kornides ugye új volt, és hát, hogy lássa őket. Lássa, igen. Hát mi a, ugye egyszerű csibészek az első sarkon lefalcoltunk, hogy megiszunk egy sörne, hogy megmelegedjen itt, ahogy árulják az utcaiak, és akkor itt a szépen ballaktunk. És hát nagyon lépésbe ment a sor. Hol itt egy sör, hol ott egy sör, el voltunk, de láttuk, mikor odaérünk az első terre, hogy az első sor már halálosan sápadt és kóvályog. Hát utólag kiderült, hogy rendes mérgezést kaptak a kipufogó gáztól, mert ugye először volt tisztes távolság, csak annyiszor megállt, elindult, megállt, elindult, így fogyott a távolság a kocsi és az első sor között. Na most a vezérkar az úgy lett rosszul, hogy volt, aki hányt is, mert utána fogadás volt a Benczúr utcában, a rádió-televízió vendégházában, hidegsör ingyenvírsli. Mi a barátomban szedtük össze jegyeket, mert ezek aztán sok mindent kívántak, csak enni.
Szegények.
És 3-4 pár vízsinél többet nem bírtunk megenni a sörtnek, számolatlanul. Szóval emlékezetes május elsője volt az is, hát meg fiatalok voltunk, csibészek. Ez ilyen személyes, így a napsütöttében eszembe jutott.
Köszönöm szépen, Laci, hogy elmesélted.
Köszönöm, hogy meghallgattál. Szervus,
viszont hallásra. Köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok. Halló.
Tenyuláni vagyok, a napot kívánok.
Kész csókom.
Május elsőjével kapcsolatban jó és kevésbé jó emlékeim vannak.
Hallgatom.
Jó emlékek, amikor középiskolás korunkban a nyitó és a záró képet, mint diákok adtuk, tehát a felvonulás kezdete előtt elég sokan betanult gyakorlatokkal nyitottuk meg a felvonulást.
Igen.
Ezt követően bementünk a szakszervezeti székházba, ami a tribünnel szembe volt. Ott szendvicset kaptunk, filmvetítés volt, és meg tudom erősíteni, hogy élt a alagút.
Alagút, igen.
És a záróképet is mi adtuk, és addig voltunk mi ott a székházba, és a záróképhez az alagúton keresztül mentünk ki a ligetbe, és ott onnan vonultunk újra a tribün előtt.
Tehát akkor valóban az alagút az a ligetig ért, nem csak a...
Igen.
Mert ezen gondolkodtam, hogy vajon a ligetbe hol lehetett följönni, hogy melyik részén lehetett, de azt nem sikerült kiderítenem, amikor beszélgettem legutóbb.
Nem olyan túl közel volt a tribünhöz, meg erre már pontosan nem emlékszem, csak azt tudom, hogy azon mentünk ki, meg azon mentünk be tulajdonképpen.
Értem.
Tehát amikor elhaladtunk a tribün elől, volt, amikor labdás jelenetben mentünk, akkor táblákat forgattunk, és különböző képeket adtak ki, és utána elkanyarodtunk jobbra, és akkor ott valahol, mit tudom én, bementünk, és kikötöttünk ott a székházba, ahol összetartás volt tulajdonképpen, hogy a záró képet is ugyanúgy elő tudjuk adni.
Értem.
Ez volt az egyik. Ez volt a kellemes és nagyon jó emlék. A kevésbé jó, ez így utólag derült ki, hogy kevésbé jó. 86 május 1-én a két gyerekemmel vonultunk ki, azt megelőzően nem, tehát az volt az első alkalom, hogy a gyerekekkel kimentünk.
Igen.
Nem volt kötelező, de gondoltuk, hogy megmutatjuk, hogy milyen ez. 8 és 6 évesek voltak a gyerekek, egész időszak alatt az a, olyan, mint hogyha ilyen nagyon párás, ködös, szóval valami furcsa volt az egész. Tehát, mint hogy nem sütött a nap, olyan nyomott volt minden. Hát ugye utólag akkor derült ki, hogy Csernobil.
Igen.
Úgyhogy ez, amikor megtudtuk, hát őrült nagy lelkiismeret furdalásom volt, hogy milyen hülyeséget csináltunk. Persze, hát akkor nem tudtuk, amikor kimentünk, mert ugye utána terjedtek azok, hogy aki ott volt, ugye beszívta azt a levegőt, hogy milyen betegség lehet, szóval borzasztó.
Igen, én
hát mai napig nagyon emlékezetes számomra az a...
Arra emlékszem, valóban nem volt napsütés, de nem volt rossz idő, valóban, de lehet, hogy ezt már csak utólag magyarázzuk be, hogy ilyen szmogos...
Ez így igaz, nem volt, tehát hűvös nem volt.
Szmogos felhős volt, és egy koncertre mentünk.
Úgy tűnt, igen, mintha felhős lett volna.
A pajtársaimmal, és akkor a Szabad Európa már mondta. Tehát akkor már lehetett...
Az nap.
Parancsol?
Aznap mondta a Szabad Európa.
Hát ugye 26-án volt. 26,
igen.
Igen, tehát hogy elsőjén már a Sall István nevű barátom mesélte nekem a buszmegállóban, hogy a Szovjetunióban történt valami atomszerencsétlenség, és hogy erről hallott valami híreket, hogy Svédországban jelezték, és a Szabad Európa ezt talán már be is mondta, lehet, hogy 30-án, mert ugye április az 30 napos, szóval valamit már így lehetett sejteni, de azt, hogy mi lesz ennek a vége, azt azért nagyon nem tudtuk valóban.
Hát igen.
Értem.
Úgyhogy ennyi volt, köszönöm.
Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kész sokan viszont hallásra. 24-06-95-3, illetve 06-30-197-14-49, illetve 197-14-48. Halló, jó napot kívánok!
Tiszteletem, Angyal János vagyok.
Üdvözlöm.
Volt kérdésben, hogy mi történt a felvonulás után.
Igen.
Itt igazándiból nekem olyan élményeim vannak, kettő is mondom. Én nem felvonuló voltam, hanem álmos voltam a ligetben. A divatcsarnok áruházvállalatot vezényelték ki többek között arra, hogy a publikumot ellássa enni, innivalóval.
Tényleg?
Mindenféle egyéb csösebesével, igen.
Uh-huh.
És innen az első élmény, az még a felvonulás előtti időből. Valahonnan a áruháznak a pártitkára a itt tartózkodó szovjet csapatoktól szerzett sátrat, amit felvehettek, ahova mi tudtunk pakolni.
Uh-huh.
És engem küldtek arra, hogy vigyem ki a tisztebb bajtársakat, vagy elvtársakat, hogy állítsák fel a sátrat. És ott, mikor felpakolták a sátrat és a hozzávalókat, odajött hozzám a tolmács, és mondja nekem, hogy vigyázzak a kiskatonákra, hogy mindenki együtt maradjon.
Uh-huh.
Mondta, hogy én aztán ugyan nem fogok vigyázni rá. Mi közöm van nekem ehhez? Végül aztán adtak melléjük valami tisztet, aki aztán felügyelte a csapatot. Úgyhogy szerencsétlenek valóban nem tudtak sehova se lelépni, csak az megmaradt bennem, hogy elég meleg május 1 előtti időszak volt, és teljesen begombolt ilyen nyakkal kellett ott dolgozni, hát izzadtak szerencsétlenek, borzalmasan, és nem engedték, ha egy kicsikét is lazább öltetik.
Nem, és hát gondoljon bele, vagy gondolj bele, hogy...
Tegeződjünk nyugodtan.
Tehát orosz katonák azok önmagukban nem nagyon mozoghattak a városba, tehát a keleti pályaudvarnál, meg a nyugati pályaudvarnál is mindig volt velük egy tiszt, tehát arra nem volt lehetőség, hogy most megpattanjanak, és valahol azt mondják ékes orosz nyelven, hogy jó napot kívánok, kérnék szépen két sört és két vodkát. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen volt. A testi fenyítés is létezett még a orosz szovjet hadseregben akkoriban.
Igen, csak attól furcsa, hogy engem akartak megbízni vele, hogy én vigyázzak rájuk.
Hát önnel próbált valaki kiszúrni.
Én ugyan nem. No, a másik veled. Pedig az, hogy maga az árusítás.
Uh-huh. De hogy került a divatcsarnokhoz az élelmiszer meg italárusítás?
Hát ilyenkor az történt, hogy szeszes italt nem árusítottunk, csak üdítőket.
Igen.
Hogy hogy ilyen kitelepülésekkor, ahonnan tudtunk, beszereztünk minden olyasmit, amik kuránsnek számított. Mm-hmm. Akkor még például a dobozos üdítőjétnek a kis kérdőcsések azok nagyon nagy csodának számítottak, hogy csak nyugatról hozták, és egy-két helyen lehetett ilyesmit kapni. És emlékszem, a Délker vállalattól tudtunk szerezni május elsőjét tiszteletére ilyen üdítőket, amiket ott adhattunk. Tehát oda mindig hoztak valamilyen extra dolgot, mint hogy a BMW-kre is hoztak mindig valami csodálatnak. Szóval a BMW-n sok minden azt meg lehetett kapni annak idején, amit a városban egyébként nem lehet.
Aha.
Na jó, most nem a BMW a téve, most a május elsője. Itt még az maradt meg bennem, hogy persze nem csak ilyen csodákat árultunk, hanem mindenféle gagyi dolgokat. Ugye akkor voltak ezek az árucsere dolgok, tehát az, hogy a magyar áruház kiment Leningrádba, és
igen,
akkor onnan kellett behozni árut, ők meg jöttek ide, és itt vásároltak a mi árukészletünkből. Hát ők nagyon gyorsan be tudtak sok mindent vásárolni, mert azért a magyarországi ellátást nem lehetett összehasonlítani egy Szovjetunió belivel. Viszont muszáj volt a keretet kitölteni kint, és mindenféle baromságot összevásároltak a főnökeink, ami szinte eladhatatlan volt részben.
Hát nem, hát nyilván az volt, hogy olyan sok dolgot nem lehetett vásárolni, de valahogy el kellett verni azt a csúnya rossz pénzt, el kellett fenekelni, be kellett váltani.
Ami volt, az volt. És akkor ebből az üveggolyótól kezdve a cigitimáló szamárig minden hülyeséget kivittünk a BMW-re, és csináltunk ilyen zsákba macska zaskók, ilyen barna zaskókat, amit pár forintra beárasztunk, és meglepetés gyanánt, ugye, hogy csak ha elvitte, utána nyithatta ki, hogy mi van benne, és abban osztottuk ki az ilyen abszolút eladhatatlan dolgokat. Ez nagy sikere volt neki, mert jókat nevettek, mert akkor poénnak lehetett lenni egy ilyen dolgot. Hát ezek voltak itt hirtelen a május elsői élményem.
Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Viszont hallásra. Szervusz. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok!
Kész csóka!
Szilvia vagyok,
és Miklós.
1986-ban szentesen vonultam fel utoljára. Egyetemista voltam, és anyukámnak kötelező volt felvonulni, úgyhogy szolidáltam vele, és emlékszem rá, hogy nagyon jó idő volt. 100 ágra sütött a nap, és utána pörköltet kaptunk. Egyébként a Deák Ferenc általános iskolába jártam, és ez Pálinkás Róbertnek talán ismerős lehet.
Ah, ismerős, igen, hallottam.
Én nem tudom, hogy Miklósnak ismerőse.
Persze.
És később, 1989-től Hódmezővásárhelyen tanítottam akkor még Komucsin Zoltán.
Hát ez nagyon furcsa.
Vendéglátó szakközépiskolában. Majd később ez a név eltűnt az iskola. Nevéből.
Most volt egy osztálytalálkozó, amire nem sikerült elmennem, a Vendéglátóipari szakközépiskolába tartották. Ugye becenevén Viszkinek hívták a Komocsin Zoltán Vendéglátóipari szakközépiskolát, de ez nagyon furcsa, tehát, hogy te a Deák Ferenc utca iskolába jártál, ahova én magam is, és...
Miklós. Tehát egyébként napköziből rendszeresen együtt mentünk haza.
Igen.
Igen.
Mert hol laktatok?
Árvai Bálint utca.
Ja. Igen.
Hogy hívják, de azt hiszem, hogy Dr. Udvardi, ha jól emlékszem, azóta átnevezték, de gyerekkoromban ott laktunk.
Nagyon furcsa. De mit tanítottál a Viszkiben? Na jó, ezt most természetesen.
Közgazdász vagyok, igen, közgazdász vagyok, és közgazdásztanár. Voltam.
Megtisztelő, hogy így összeakadtunk.
És igen, egyébként néha írtam a reggeli gyorsban.
Igen.
Mert Andrásnak az öccse meg évfolyam társam volt, úgyhogy
borzasztó társaság.
Szálon össze tudunk gabajodni.
Ez a Klubrádió egy nagy család, mondhatni.
Igen. Tehát egyébként is a Klubrádiót hallgatom, de egészen bizarr és kellemes, amikor itt Budapesten hallom a gyerekkoromat.
Ja igen, mert ez a szentes, tehát
A Deákos emlékek, és az egyik legjobb barátom pedig az egykori szállásadód Budapesten. A Feri.
Melyik, a Kőszeg?
Igen.
Kőszeg Ferenc, hát ő az Isten éltesse, ugye múlt héten volt a születésnapja.
Igen, én ott voltam, de te nem voltál.
Ne, dehogy is nem voltam ott.
Ott voltál, akkor csak nem találkoztunk nagyon.
Persze, hogy ott voltam.
Később érkeztem.
Nálam később nem.
Gondoltam, hogy egy jó alkalom lesz ennyi év után.
De nyugodtan megszólítottál volna. Én ott a Ferivel beszélgettem, és még az Instagramon el is helyeztem egy jelenetet, amikor Darvas Feri kuplékat játszik, a Feri ül a fotelben, és én meg ott googolok mellett, és akkor egy kicsit így beszélgettünk, és egy jó, nagyon örültem neki, mert nagyon sok régi arcot láttam. És valóban a Felszabtér 4 szám az első bejelentett budapesti lakcímen volt. Na jó, mindegy, elég a Belteriből, viszont hallásra, szervusz.
Viszont hallás.
Várjál, még azt te persze el akartam mondani, hogy a Szegvári Zoli most éppen osztálytalálkozót szervez valamikor a szeptemberre a Szentesi Deák Ferenc utcai általános iskolásoknak. Na jó. Halló, jó napot kívánok!
Hát igen, akkor esetleg ha azt az időpontot majd megtudhatom.
Jó.
Facebookon nem vagyok, úgyhogy
hát a Facebook az
majd
ördög
egy
műve.
Gyorsban mondd okay. az időpontot, és akkor
tudom. Jó, szólni fogok, mert azt mondta az Zoli, hogy szeptember 27, de hirtelen le is kellett tenni a telefon. Na mindegy, most már tényleg elkalandoztunk. Elnézést a hallgatóktól, igen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Olyan, mint egy privát beszélgetés volt itt a Annó Budapestben, Annó május 1-ben. Elnézést kérek mindenkitől, de hát ez így megy. Csip-csirip. 24-06-95-3, haló?
Haló, be vagyok kapcsolva?
Be.
Na, üdvözlöm, Néva János vagyok, életemben először beszélek valakivel a Klubrádióban.
Megtisztelő, hogy én vagyok az.
És kívánok önöknek sok-sok sikeres évet. Egy megdöbbentő és vidám és enyhén morbid történetet szeretnék elmesélni.
Nos.
A végén mindenki dől, hogy mi, miért és hogyan van.
Jó.
Volt annak idején ugye sárga könyv, szóval a sárga könyv...
Mi az?
Az nem olyan, mint a piros könyv a Mao Tse-tung, nem olyan, mint a zöld könyv abban az időben, amit a 70-es, 80-as
az a líbiai
Kadafinak. Igen, így van. Hanem sárga volt a sárga könyv. Ebbe tették bele az oltásoknak a pecsétjét. Uh-huh. Az ember külföldre utazott ilyen lehetetlen helyekre, mint Afrika vagy Ázsia.
Igen.
Kötelező volt a kolera, a himlő és egy csomó sárgaság, sárga láz uh-huh. elleni védőoltás. Ez nagyon ajánlatos is volt.
Igen.
És ebbe a sárga könyvbe pecsételték, vagy ebben megkapta az oltást, bepecsételték a sárga könyvbe. Ennek a helye a Madástéri Rendelőintézet volt, ott a trópusi betegségek kapcsolatos osztály.
Uh-huh.
Oda mentem éppen, április vége volt, hogy kapjak ilyen oltásokat, és a sárga könyvbe pecsétet. Hát kinyitották a üdvözlekrényt, abban volt, hogy halálfejes üvegben voltak különböző dolgok, amit az injekciókat adták, uh-huh. ami felszívta az orvos, hogy mi úgy ment, és akkor azt beadta. És a halálfejes üveg mellett egy nagy halom virsli. És akkor mondom, elakadt a szavam, valahogy úgy nem tudtam el a dolgokat, hogy miért. Hát miért ez a virsli együtt a halálfejes kolera himlőság? Hát kiderült a május elsői felvonulás után, ugye, akkor kaptak a dolgozók virslit, vagy uh-huh. De nem nagyon lehetett kapni, ugye, szóval ez föl kellett spejzolni előtte. És ebben a nagy hűtőszekrényben egy ilyen másfél méteres hűtőszekrény, fele az alja, az a virsli volt, a felső része pedig a
halálfejes üvegek és a ellenanyagok. Ez valóban morbid.
Ez jutott eszembe a május elsőről. Minden jót kívánok önöknek.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ha van valakinek ehhez hasonló morbid, vagy az előzőhez hasonló személyes, vagy vidám, vagy fura története, akkor ne legyen rest, hívja a 24-06-953-at, vagy a 0630-197-1448-at, vagy a 197-1449-et, mert a május 1-éhez azért hozzátartozik, hogy az LGT zenekar is ott tartotta a hangversenyt általában május 1-én a Tabánban, és erről még egy szó sem esett, úgyhogy kénytelen fogok majd én ejteni egyet. Puff, haló. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Mecseiné vagyok.
Kész csókom.
Én azért telefonálok, hogy annak idején a 70-es évek végén én az Ibusznál dolgoztam,
uh-huh.
és olyan program volt, elment úgy közösen felvonulni, és utána a dolgozóknak tartottak egy úgynevezett gulyás partit, ami a külföldi turistáknak volt egy program.
Igen.
És akkor mi is elmehetünk, dolgozókat elvitték busszal, Lajos Mizsére, ott volt egy ilyen lovas bemutató, és akkor nagy bográcsokban gulyás főzés, úgyhogy tulajdonképpen nagyon kellemes tehát, volt a május elseje.
Tehát az IBUSZ az leszakadt a Városliget, Tabán, Népliget, Hajógyári-sziget körről, és elhúzott igen, a dolgozóival igen, és tehát, a külföldiekkel.
Igen, igen. A külföldiek nem voltak ott, ez kifejezetten csak ja, a saját ja, dolgozóknak május 1-én. Ja, tehát értem. Nekünk egy olyat mutattak be, amit...
Amit egyébként a külföldieknek. Külföldieknek.
Aha. Igen.
Ez egy elegáns, igen. Szép úgy, gesztus.
Igen, meg azt szerette volna még mondani az előző úr, aki betelefonált a filmrendező,
Szirtes
hogy
András.
Ő ilyen vándor mozis, vagy minek
igen, 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 igen.
Hogy
igen.
Ez nagyon érdekes, hogy nekünk most Sukoron van nyaralónk, uh-huh. És ide is jön a művelődési házba időnként ilyen úgynevezett vándor mozi.
Igen.
Tehát itt is megjelenik egy filmmel, egy-egy ilyen társulat, aha. És akkor lehet filmet nézni, jó pofa dolog.
Andrássy volt, hát majd remélem, hogy sikerül vele vasárnap beszélni, de Andrássy volt, tudja, az épület, ez a fura torony, ott a filmmúzeumnál, a zsinagóga mellett van egy épület, aminek van egy ilyen tornya. És az nagyon sokáig az András birtokában volt. Azt nem tudom, hogy lakott-e benne, majd lehet, hogy elmeséli, de nagyon sokáig ki volt.
Nem emlékszik erre a történetre? Hol van a zsinagóga, meg hol a filmmúzeum.
És azzal hogy... szemben lévő épület, tehát ahol a Libri könyvesház, meg most, igen. Mit tudom én, tetováló szalon.
Ilyen centrál valami étterem
a centrál étterem
igen.
Az modern.
Ilyen önkiszolgáló étterem.
Azt nagyon szerettem volna az Annó Budapestben megénekelni a centrált.
Az is igen, jó régen volt azért, az is így a 70-es évek végén, ugye?
Igen,
nem tudom,
igen,
volt
igen.
Meg utána.
Nagyon kevés nyom van róla. Az biztos, hogy Timár Péter valamelyik filmjében, talán a befejező éreptét a denevérben, Törőcsik Mari, minthogyha ott ebédelne, és egy csótány mászik ki az alumínium tálcára a leveséből, és ezt a Timár úrra le akartam meséltetni, de hát nyilván, hogyha a centrál szóba kerül a hallgatóknak, lesznek még emlékeik, és el fogják mondani, hogy nem, az nem ilyen volt, nem csótányos volt, hanem finom volt. Na mindegy, de hogy az idős épület...
Oda ebédelni, igen. Nem volt olyan nagyon
nem.
Szörnyű.
De hogy mert a centrál az modern épület, a mellette lévő, tehát a zsinagóga és a centrál között lévő régi épületnek van egy ilyen tornya. Uh-huh, és
uh-huh, valahogy ez nem rémlik.
Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én is köszönöm, viszont
kész sokan, viszont hallásra. Egyre inkább ilyen konyhai házi bulibák ezt hasonlítani az Annó Budapest május elsői külön kiadása. Sok dolog szóba kerül. Arra vigyázzon mindenki, hogy a csikkeket ne nyomja el a tányérba, mert az szerintem hódgusztustalan. Halló, jó napot kívánok! Letette a kedves hallgató, aki egyébként nyilván a 24-06-95-3-at, vagy a 06-30-197-14-48-at, vagy a 197-14-49-et hívta, hogy meséljen arról, hogy mi történt a Tabánban. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Miklós Molnár László vagyok.
Helló László, szia!
A következő két dolog, az egyik az LGT lett volna nekem is mindenképpen, mert hiányoltam már.
Nagyon!
Hát ott voltam az első koncerten, tele volt a hegyoldal, nagyon jó volt, hát persze hát is, mert valami volt, felfordították az LGT-jék itt a könnyűzenei életet, úgyhogy egy csoda koncert volt, aztán utána még jó párszor jártam ki névekig, ugyanígy ez a május 1-e, ez erről szólt, felvonulás LGT koncert.
Igen.
A másik, a május 1-i élmény, hogy hát a 70-es évek elején az volt, hogy hát meg volt szervezve a munkahelyeken, hogy ide és ide el kell menni a társaságoknak, vagy a dolgozóknak, és akkor végigvonulni, aztán ki ment ide, oda ki a ligetbe, attól függ, hogy milyen időjárás volt, és én akkor, ahol dolgoztam, ott úgy volt megszervezve a levonulás, hogy a Dózsa György és a Szondi sarkán akkor nem ez a szálloda volt, ami most van,
igen.
Hanem a kéményseprű
vállalat.
Kis étterem, és volt 3-4 ember, fiatal, kises, és azok lettek oda beültetve, hogy helyet foglaljanak a délután 1-2 óra körül bevonuló kollégáknak, de hát szóval annyira kevés volt a hely, mert ugyanezt a trükköt megcsinálta más is, meg kicsi volt a hely, úgyhogy 2-3-an ültünk egy széken, meg álltunk, és így telt el estig az idő, úgyhogy egy ilyen kis kellemes befejezés, ott természetesen a hivatalos sörvíslit, azt mindenki elfogyasztotta még a munkahelyi zsuknak a platójáról,
Úgyhogy és akkor utána vonultunk át a kéményseprőbe.
Tudod, mit találtam ma?
Na.
A Budapest régi képeken Facebook csoportban találtam egy olyan képet, hogy az LGT Mindenki című albumának volt egy itthon betiltott borítója, ami az Akácva utca 49 szám alatt készült róluk, valamiért betiltották, hát egy kicsit ilyen topisak voltak, és hogy ott fönn látható ez a borító, egyébként Eifert János fényképezte 1978-ban, gondolkoztam, hogy valahogy meg kellene majd osztani a hallgatókkal, és ha már szóba került az LGT koncert a Tabánban, akkor most már legalább így el tudtam mesélni, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert egy nagyon jó borító, az nyilván a történet is érdekes, hogy miért tiltották be, azt majd egyszer valaki, Presser Gábor elmeséli. Vagy.
Lehet, hogy itt-ott utána valahol ilyen zoom ki, vagy valahogy, valami rémlik, hogy láttam ilyen képet, ez nekem ezenben nem jutott.
És ez szerintem az a vállalat, tehát valaki be is rakta a képet, ahol a főtaxi vállalat van ebben az utcában, vagy az Akácfa utcában, vagy valamilyen ilyen gépjármű bérlő, kölcsönző, igen, valami ilyesmi.
Most a BKV van tán.
Nem, mert a BKV a másik oldalon van, tehát azzal szemben lévő oldalon van. Tehát a BKV székház az BKV székház, az úgy néz ki, ahogy nagyon jól, és nagyon jól a pincéje is, de hogy ez az épület, ez azzal szemben van, a 49. Na jó.
Na, mindegy, hát lényeg az, hogy mondom, és ezek a május elsőjék, ezek mindig ilyen jó kis dolog. Tehát nagy százalékban olyan szempontból pozitívan emlékszem az ügyre, hogy viszonylag jó idő volt, talán egyszer vagy kétszer volt az, hogy valami nagyon csúnya esős idő volt, aztán pacaláztunk, de akkor meg azért kellett valahova behúzódni, hogy megszáradjunk. Ja. Amikor nem esett az eső, akkor meg azért, hogy valami ázás történjen.
Úgy. Legalábbis. Persze, el kell lázni. Viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm, viszont szervusz!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én György vagyok.
Üdv, én Miklós.
A második neve nekem is Miklós.
Hello, Drusszám.
1980. május 1-ére szeretnék visszaemlékezni, kötném az előző hallgatóhoz. Ez bizony rettenetesen hideg volt, esős, egy háromnapos hétvége volt. Volt szerencsém a Ligetben dolgozni az egyik színpadnak hangosításán és világítás technikáján. Hát azt tudom mondani, hogy az alta három nap alatt bizony, hát befagytunk. Még akkor állt a körfínház, oda jártunk be melegedni, amikor lehetett két fellépő közötti szünetben.
De az nagyon de fontos,
mert
már számomra az is csoda, hogy a színpadot kellett átcsolni, gondolom, hogy nem ilyen szocialista ankét volt, hanem milyen voltak ott valami programok?
Hogyne, hát voltak gyerekeknek programok, ez egy háromnapos hétvége volt, tele volt fellépővel.
Értem.
Volt legalább 4-5 színpad a Ligetben, és hát ezekhez mindegyikhez voltunk, ugye műszaki személyek.
Igen.
És miért én most szerettem volna ezt elmondani, életem egyik legemlékezetesebb pillanata volt, mert bár ugyan én ott dolgoztam végig, de a volt nejem akkor hozta el először a fiunkat, akit akkor fogadtunk örökbe, és hát szóval azt a pillanatot én ugyan dolgoztam, de hát szóval hogy mondjam, nagy élmény volt.
Hát ez nagyon megható, soha. Még én magam is itt meghatódom a mikrofon túloldalán.
Szerencsére, hát ugye eltelt egy pár év, ő is már 42
éves. Igen, a 80, és hát nyilván nem akkor született, mert hogy örökbe fogadtátok, akkor egy kicsit idősebb is lehetett.
Három évesen került hozzánk, és hát, hogy mondjam, egymásnak is nagy meglepetés voltunk, de szóval ezt az emléket tényleg soha az életemben nem fogom elfelejteni.
Hát ez nagyon szép május elsőjén. Nagyon örülök, hogy elmesélted.
Köszönöm szépen tulajdonképpen.
Viszont hallásra, Miklós. Szervusz.
Szervusz, köszönöm.
Halló, jó napot kívánok. Halló.
Tiszteletem, én vagyok?
Az én tiszteletem is. Jó napot kívánok.
Gondolom. Én Hajnal Péter vagyok.
Őszinte tiszteletem, akkor gyorsan halkítsa le a rádióját.
Ja, bocsánat, ne haragudjon, elfelejtettem.
Semmi baj, én nem haragszom.
A Kertész utcában először a Kerepesi úton voltam autószerelő a
taxinál, uh-huh. és utána átkerültem a Kertész utcába. Azt úgy hívták, hogy Ciklop.
Igen.
Azt a garást, és az volt a főtaxinak a XXS garázsa, uh-huh. a pincébe.
Azok a bérautók voltak?
Hozták a XXS autókat, a bérautókat, uh-huh. de volt egy futóműhely a földszinten, ahol az éjszakai taxisok jártak be javítani, ott három műszakba dolgoztak.
Értem.
Hogy csak az előbb hallottam, hogy szóba került a Kertész utca.
Igen, az került szóba. Ugyan a műsor május 1-éről szól, de hát május 1-én is nyilván voltak taxisok, de belefér egyébként, abszolút igaz. Nagyon jó, hogy elmesélte.
Jó, hát azért még mondok olyat, hogy például, mert én 63-ba szabadultam, mint segéd, mint uh-huh. autószerelő, és a Kerepesi úton dolgoztam először a főtaxinál.
Igen.
És hát május 1-én úgy ki voltunk vezényelve, mint az annak a rendje. Úgyhogy mentünk felvonulni szépen. Uh-huh. Úgyhogy, szóval ez...
A főtaxisok azok... A pakliba, 63, a főtaxisok...
65, hát
a főtaxisok gyalog vonultak? Vagy...
De hát mentünk a... Azt tudom, hogy a Verseny utca sarkán, Verseny utca és a Dózsa-György út sarkán volt a találkozó, uh-huh. és akkor aznap nem kellett dolgoznunk, és akkor ott volt a taxisoknak, a főtaxisoknak a... Hát mondjuk akkor nem is volt más taxi, csak a
de főtaxi. Igen. Úgyhogy... És volt valami olyan autó, ami mondjuk elölment, és volt egy tetején egy taxilámpa?
Nem, zászlókkal.
Csak zászlók, aha.
Hát, jó, nem, hát akkor még pobedák voltak, aha.
Értem. A főtaxi egyébként még most is ott van a Kerepesi úton az Aréna Pláza mellett.
Hát szerintem már nem az övéké.
Nem?
De...
Nem?
Nem, lehet, hogy az övéké, de nem vagyok benne biztos.
Akkor csak a felirat de... az övéké, arra az van felirat, vagy főtaxi.
Hát ott voltunk a gumigyár mellett,
igen.
hát én lehúztam több mint 20 évet. Uh-huh. Úgyhogy de mondom, hát mentünk, azt tudom, hogy a Verseny utca sarkán találkoztunk, és akkor zászlókkal kivonultunk, és utána mindenki szabad volt, aznak nem kellett dolgozni.
Meg lehetett inni ezt, azt, amaszt. Köszönöm szépen, uram!
Én köszönöm, hogy meghallgatott.
Viszont hallásra, a legjobbakat kívánom. Halló, jó napot kívánok!
Szia Miklós!
Hát, szervusz József, mi újság van?
Én, mint a hatalmat gyakoroló munkásosztály tagja, öntudatos tagja, felvonultam az autójavítóvállalattal, uh-huh. és volt egy elég erőszakos pártitkárunk, aki mindig hátra nyomkodott minket. Mi mentünk volna előre fiatalokkal elkesen, hogy éljen, ő még mindig lelassított minket. Tudod, én kisrác volt, ez a Garai utcában laktam, uh-huh. és ott mindig nagyon nagy tömegek álltak. Ahogy mondtad is, vagy mondták mások, különböző helyekről, Budapest összes pontjáról elindultak gyalog az emberek,
igen.
az összes nagyvállalat üzem dolgozói, nem látom visítozó, síró embereket, mosolyogtak, beszélgettek, ez egy hangulat volt, közhangulat volt. Uh-huh. Egyet tudok, nagy hatalmunk volt, hatalmunk voltuk, aztán olcsón eladtuk. Szóval,
és az biztos,
az egész. Igen?
És az biztos, így ezt fontos hozzátenni, hogy jóval kevesebb autó kellett, hogy mozogjon a városban, nem is nagyon voltak autók, emiatt aztán dugók sem voltak, tehát lehetett jönni-menni.
Képzeld el, hogy a trolibusz végállomás volt nálunk, uh-huh. ott benálltak a trolik, nem igen. mozogtak, és ilyen kis szörös valamit előtt egy lukból. Uh-huh. És a trolibusz vezető, kis vörös csillag volt a sapkáján, észrevette. Hát az ügyeltbolt volt, és elszaradt egy ilyen pajszerér. És ezt a kis szörös rácsalót cső mellett megnyomkodta, mert azt támadni akar. Uh-huh. Na most lenne egy kérdésem. Lehet?
Nem, ha neki látsz patkányozni, akkor lehúzlak.
Nagyon rövid, dehogy is. Miért nem engedik be a trolibusz a Kossuth térre?
Nem tudom.
Mert igen, bemehetett.
Igen.
Piros trolibusz, ezek most a magyar trolibuszok, meg csehek, meg akármilyen import, tehát ezek nem bántanak már senkit. Interesszáns trolibuszok, nem engedik be a Kossuth térre, pedig olyan szépen elkanyarodtak, a turista látott egy szép kis parlamentet. Ezeken nagyon hiányzik.
Hát, de mert nem olyan trolik nem mehetnek be, nem semmilyen autó nem mehet be igazából a Kossuth térre.
Hát köszönöm meghallgatni, és a kérdésben benne volt a lényeg.
Jól van, akkor viszont hallásra. Szervusz. Halló, jó napot kívánok. Nem, éppen letette a kedves hallgató a telefont. Van még a hallgatóknak 5 percük, hogy május 1-i élményekkel, koncertbeszámolókkal, illetve izgalmas és kevésbé izgalmas történetekkel szórakoztassanak engem, illetve a többi hallgatót május 1-ével kapcsolatban. Itt hívom fel a kedves figyelmüket, hogy hamarosan érkezik az Esti Gyors, Rózsa Péter, masinista, már ott ül a mozdony tetején, úgyhogy teljesen rendes Esti Gyors lesz, bejelentkezésekkel, riportokkal, nagyon fontos információkkal. 24-06-95-3, illetve 06-30-197-14-49, illetve 197-14-48 a telefonszámunk, ha gondolják, akkor szóljanak még hozzá. Ha nem, akkor most vagy, a kis Mária kiabál, hogy mindjárt ad még egyet. Most vagy ad egyet, vagy nem ad egyet. Ad. Azt mondja, hogy ad. Így megbeszéljük egymással ezt a dolgot, egyfajta kulissza is hallgatható, és még bejött a Dani is egy kicsit sütkérezni az annó május elseje fényében, Boris Jelzin hátterében. Halló!
Most a keményen rádiózó kis emberek érdekében.
Szervusz, György!
Mondanék egy fontosat.
Na, hogy volt a Mindenki című album?
Hát itt van előttem, igen. Ez az Akácfa utcában készült Eiffert János
igen.
gép által.
Igen.
80, vagy 78-ban.
Igen, ezt állítottam én is.
És egy összemontázsozott, hát Photoshop nem lévén egy összevagdosott kép, de eredetileg a ház homlokzata az a mostani fogasház homlokzata. Egy 500-as Fiat van, amin támaszkodnak a fiúk, Veszer könyököl, aztán össze van vágva egy másik bejárat, ami máshol készült, Karácsony Janó egy rekesz sört, egy 24-es
rekeszfog. Nem a Solti kezében van a sör?
A Solti, bocsánat, Solti, na, igen, a Solti fogja. Igen, csak Karácsony Google svájci sapkán van.
Csak a történeti hűség kedvéért.
A motorház tetején van nyitva hátul.
Igen. Nevezessük szóval félre a hallgatóinkat.
A fogasháznak a vakolatlan, máig ugyanolyan vakolatlan homlokzata.
Igen. És miért tiltották be ezt a borítót most? Betiltották, vagy nem tiltották?
Betiltották.
De miért?
Hát...
Jó, hát időnként dolgokat betiltanak valóban, tehát éppen mesélni akartam,
hogy... Nincs ideírva, én ezt a neten találtam, halálkom, én tudtam erről, de nem írják itt, hogy miért lett betiltva. Szerintem akkor elég volt a 3T alapján az, hogy nem.
Hát igen, tehát, hogy ne eljön már a Solti János egy rekesz sörrel a kezébe, hát milyen hülyeség ez
hát,
már?
Robi. Miklós. Most sem mond, indokolnak semmit,
nem.
Amikor betiltás, hát, sőt, még annyira sem, mint akkor. Akkor simán nem, most meg nagy betűkkel nem.
Egyszerű, igen.
Na.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra, szervusz.
Szervusztok, jó éjszakát.
Bálfi György grafikus művész volt a vendégünk. Nem tudom, hogy van-e még telefonáló, van-e még egy rövid történet. Halló, jó napot kívánok!
Itt vagyok, igen. Eszter vagyok, jó napot kívánok. Én csak annyit mondanék, nagyon nem szerettem kivonulni, amikor muszáj volt. Életemben talán kétszer gyerekkoromban még Rákosi Mátyást láttam, még akkor még ott végigmentünk, és egyetlen egyszer a munkahelyemről. Aztán ezt addig vittem, hogy 72-ben inkább szültem, május 1-én. Utána, 72-ben, hát a bolond az május 1-én szül, és utána pedig mindig erre hivatkozhattam, hogy a lányomnak születésnapja van, és akkor nem kellett menni.
De jó. De miért? Mi baja volt a munkaünnepével most komolyan?
A felvonulása? Hát én nem tudom, valahogy olyan kötelező izé volt.
Hát kötelező izé volt,
mint, de... Mint a középiskolában kötelező volt belépni a kízbe például. Igen. Hát belé, a középiskolában elsőben azonnal kisztag lett az ember. Hát volt a fene kisztag, hát nem kérdezték, hogy akarok-e. És lehet, hogyha nem lett volna kötelező kivonulni, akkor kivonultam volna. Szóval én ilyen undok voltam. Na.
Köszönöm
úgy,
szépen.
Úgyhogy inkább a szülést választottam.
Én gratulálok hozzá.
Igen. Köszönöm én is, viszont hallásra.
Kész sokan viszont hallásra. Nos, ez volt ma az Annó Budapest különkiadása itt a Klubrádióban. Segítségemre volt Kis Mária, ő kezelte a telefonokat. Beugró vendégművész volt Kemény Dániel, a technikus Boris Jelszint hangmester volt. Ezt hallottam mostanában, hogy azt mondják a Kossuth Rádióba, hogy hangmester. Szóval Boris Jelszint kezelte a gombokat, és Árva Brigitta volt a szerkesztő, önök pedig az elmúlt két órában saját magukat, illetve az alázatos narrátorukat, Punks Nedded Miklóst hallották. Vasárnap jelentkezem, újra, és tényleg, ha van kedvük, és olyan munkájuk van, ami már eltűnt, kikapott, betiltották, felszántották, sóval vetették be a helyét, akkor mindenféleképp vasárnap délután 2 és 4 között szórakoztassanak vele, és most pedig jön Rózsa Péter és az Esti Gyors. Hajrá, hajrá!